attól, hogy én cigány vagyok, attól én nem vagyok kevésbé értékes, és senki más nem az. Tehát cigányozz nyugodtan. Harmadik gyerekem, aki óvodás volt, ült a kádban, és dörzsölte magát a szappannal, és azt mondta, nem jön ki, amíg nem mossa le a színét. Én a gümiben fedeztem fel újra, hogy úristen, ha a gyerek mellett érettségiztem, hogy milyen jó tanulni, kiszakadni az anyaságból. Nincs hátrányosabb helyzetű ebben az országban, mint a cigánynő. A képzettség, az élethelyzet és mindenféle szempontból. Felelős vagyok azért, hogy milyen világot teremtek. Ezért nem csak én vagyok felelős, hanem mindannyian felelősek vagyunk.
A sikert, és ezáltal sajnos a minőséget is többnyire számokban mérjük, pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány lájkot kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak, és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek, és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok, író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a Mesi Anyukám és a Micsoda Nők Voltak podcastok alapító műsorvezetője, és a Micsoda Történetek könyvsorozat, így a Micsoda Anyák Voltak és a hamarosan megjelenő Micsoda Szajhák Voltak könyvtárs szerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igent? Vendégem Somogyi Tímea Anna, szociológus, a Védőháló Karitatív Közhasznú Egyesület elnöke és a hozzátartozó adománybolt ügyvivője, a Hajnalcsillag Tanoda alapítója, Richter Aranyanyú díjas, a Kecskeméti Református Cigánymisszió munkatársa és végül, de nem utolsó sorban 7 gyermek anyukája, bármivel a kecskeméti utógondozóban nevelő, így valójában sokkal több gyermeked van. Szervusz, Timi!
Hello!
Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Az adás előtt beszéltük, hogy mi nagyjából 2 éve találkoztunk először, és hogy azóta a telefonomban van a neved, hogy egyszer nekem kell veled beszélnem, mert hogy amikor ott beszélgettünk, és elmondtad, hogy te mivel foglalkozol, mit csinálsz, mennyi gyereked van, akkor én arra annyira nem tudtam reagálni, és hogy így utána emlékszem, hogy a kocsiba hazafele menet, így mondtam a férjemnek, hogy így találkoztam veled, és meséltél, és hogy csak egy pár mondatot tudtunk, és hogy még utána kerestelek, csak már nem láttalak, és hogy még akartam beszélgetni veled, de hogy itt a nagyszerű lehetőség, és hogy nagyon-nagyon örülök, hogy erről az egészről beszélünk, és mielőtt átadom neked a szót, mert majd te többet fogsz beszélni az eddigiekkel ellentétben, mint én nekem azért is fontos ez az egész téma, amiről itt fogunk majd beszélgetni, mert hogy képzeld el, hogy én a 13. kerületben, a Szabolcs utcában nőttem föl, ami ott a 13. kerületben egy ilyen, hát nevezzük úgy, akkor az egy ilyen cigány negyed volt. Mm-hmm. És nekem ilyen szempontból nagyon kettős gyerekkorom volt, mert hogy igazából láttam azt, hogy is lehet élni, láttam az embereket, volt kapcsolatom veletek, és láttam, hogy mennyire nem lehet a sztereotípiák szerint hozzáállni emberekhez. Mert hogy rengeteg végtelenül kedves emberrel ismerkedtem, és nőttem föl rengeteg cigány gyerekkel, és nagyon érdekes egyébként ez is, és majd ez is kérdésem lesz, hogy ott akkor nem volt probléma azt mondani, hogy cigány. Most az elmúlt években én például, hogyha a gyerekem valakire azt mondja, hogy hát ő cigány, akkor van egy ilyen érzés ezzel kapcsolatban, hogy mondhatjuk-e, hogy cigány, vagy most csak romát lehet mondani, mi egyáltalán a különbség? Segít ez kezdésnek ezt így helyre rakni?
Persze, számomra nem szitok szó a cigány. Az, hogy a közbeszédben szitok szó lett, vagy lehet szitok szó is, az elég szomorú dolog, de azt gondolom, hogy valószínűleg tudni fogjuk, hogy nem szitok szóként használjuk, tehát otthon nálunk az én édesanyám cigány volt, én is cigány vagyok, cigányozzuk magunkat. Ez nem egy szitok szó, ez nem rosszabb, mint ha valaki azt mondja, hogy magyar, vagy bármi. Volt, amikor én is megkérdeztem egy kutatás során, akkor nőkkel készítettem interjúkat, hogy szabad-e cigányozni, hogy mi legyen, roma vagy cigány? És akkor megbeszéltük, hogy ha egy nem cigány mondja azt, hogy cigány, akkor feltételezzük, hogy a fejében nagyon rossz dolgok vannak a cigány szóval kapcsolatban. Uh-huh. Tehát olyan sztereotípiek, ami rám nem jellemző, és nem is esne jól, hogyha ő ezt gondolná. De ha a cigányok egymás közt beszélnek, akkor valószínűleg nem gondolnak rosszra. Én nem gondolok rosszra, és meg nem is feltételezem rólad sem, és senki másról. Valószínűleg kiderülne, hogyha valaki azért cigányozna, mert engem bántani akarna, de nem tudna vele bántani, mert attól, hogy én cigány vagyok, attól én nem vagyok kevésbé értékes, és senki más nem az. Tehát cigányoz nyugodtan.
Mesélj kicsit, légy szíves, a gyerekkorodról, mert hogy ugye te Kecskeméten egy olyan környéken is nőttél föl, ahol csak cigányok voltak.
Én egy cigány soron születtem. Abban az utcában csak cigányok laktak. Apám volt az egyetlen egy nem cigány, aki olyan szerelmes volt az anyámba, hogy beköltözött a cigány sorra, és szerintem nekünk volt, az én apám sakkozott, oda jött egy barátja, akivel sakkozott, meg olvasott, megcsinálta a szomszédokban a burkolást, és nagyon-nagyon, apukámnak nagyon jó művészi érzéke volt, és gyönyörűen dolgozott. De aztán elköltöztünk, még alsós voltam, de azt gondolom, hogy én nagyon jól éreztem magam ott. Én boldog voltam abban az utcában gyerekként, jó sok gyerek volt.
De te, amikor gyerek voltál, te tudtad, hogy az apukád nem cigány? Tehát, hogy elvileg
nem.
Más? Nem.
Nem.
Mert hogy nem más?
Egy az, meg hogy nekem természetes volt, hogy ez az én apukám. És azt sem tudtam, hogy a többiek cigányok, és azt sem tudtam, hogy ez rossz. Először nekem akkor tűnt fel, hogy ez negatív, amikor beiratkoztunk a suliba, az általános iskolába, és szégyen volt az, hogy a tatársoron lakom. Mert hogy akkor mindenki tudja, hogy a gettóból jövök. Ez ilyen akkor esetleg, hogy de miért? Miért baj az, hogy ott lakom? Mert ez az én otthonom. Miért kellene nekem azt szégyelni? És az én édesanyám azért nagyon sok negatív dolgot csatolt az ő identitásához, a származásához, tehát ő minden rosszat, ami vele történt, már pedig nagyon sok történt, azt gondolta, hogy azért történik vele, mert ő cigány, mert barna a bőre, vagy mert látszik rajta.
Ezért is költöztetek el?
Igen, jobb élet reményében költöztünk el, arra emlékszem. És az én anyám gyakorlatilag tiltott a cigányoktól. Ő mindig mondta, hogy a legnagyobb sorscsapás az, hogy barna bőrt örököltem tőle. De ez nagyon sok traumának köszönhető.
Hát biztos vagyok benne, hogy ő is sokat hozott.
Igen, azért nézik le, azért nem kap esélyt, azért különböztetik meg hátrányosan, ő mindent ehhez csatolt, viszont azt gondolom, hogy azért sikerült neki azt megértenie. Az én szüleim már nem élnek, egyikük sem, de azt gondolom, hogy mielőtt meghalt, mind a kettő büszke volt rám. Mert, és anyukám is megértette, hogy azért, mert cigánynak születtem, attól én még elérhetek bármit. Sőt, azt is elérhetem, hogy más cigány emberek megértsék ezt. És szerintem ő is megértette végül, mert nagyon büszke volt rám. Főleg azért, mert gyerekekkel foglalkoztam, ami számára fontos volt, hogy gyerekekkel, a gyerekeknek segíteni. És ő ezt megértette. Remélem.
Biztos vagyok benne. Elköltöztetek, új iskolába kezdtél el járni.
Igen.
Ez, ahogy mondtad, ez neked nagyon nehéz volt, meg olvastam interjúkat is, hogy azért ez nagy trauma, nagy változás volt a te életedben. Hogy zajlott tovább a gyerekkorod?
Hát akkora nem változott az iskola. Negyedikben kerültem új iskolába, ahol én könnyen beilleszkedem. Ez már gyerekkoromban is így volt. Engem sosem bántottak az osztálytársaim a cigány származásom miatt. Nem is volt jelentősége. Viszonylag fura. Sosem voltam rossz tanuló. Én ilyen borzasztó tudásvágyal születtem, ilyen nagyon éhezem a megismerésre és a megértésre. Ez azért az iskolában is meglátszott. Trauma az az volt, hogy azért láttam, hogy más vagyok. Én különböztem mindenkitől, és ezt éreztem. Viszont olyan szerencsés vagyok, hogy mind a két a nem cigány, és a cigány társadalom is magáénak tud. Ekkora mázli, ja, kevés embernek van.
Az a probléma ezzel, hogy én például olyan általános iskolába jártam, legelőször, mert többen is jártam, de legelőször olyan általános iskolába jártam, ahol külön osztály volt, mert ugye ott azon a környéken sok cigány lakott, és külön osztály volt a cigány gyerekeknek. És hogy ezzel az egésszel az a probléma, hogy akkor fog kitűnni, hogyha valaki más, hogyha elkülönítjük szándékosan azt, aki kicsit más. De hogyha összeengedjük ezeket az embereket, akkor nem fog föltűnni, hogy valaki más, hogy akkor nem más lesz, hanem akkor azt fogjuk mondani, hogy színes lesz az a közeg, és változatos, nem?
Azt gondolom, hogy a szegregált oktatás legnagyobb kára az, hogy a mobilitási csatorna, ami azt jelenti, hogy fentebb kerüljön, egy jobb élete legyen, totálisan bezárul. Tehát nincs lehetősége az életén változtatni. Az, hogyha egy osztály mondjuk színesebb lesz, az szerintem ugyanabban a társadalomban élünk mindannyian. Egy társadalomban akarunk élni, akkor nem választhatjuk külön. Ha ugyanazok a törvények vonatkoznak ránk, ha ugyanazoknak a szabályoknak, vagy ugyanazoknak a kritériumoknak kell engedelmeskednünk, vagy megfelelnünk, akkor nem különíthetődünk el, mert senki nem lesz attól jobb, vagy rosszabb, vagy kevésbé tehetséges, hogy cigánynak született. Lehet, hogy más a kultúra, de azt gondolom, hogy a legtöbbször a negatív dolgok nem is a cigány kultúrához csatolhatók. A szegénység kultúrája és a cigányság kultúrája az teljesen összemosódott jelenleg. És ennek a szétválasztása borzasztóan fontos. Mert a szegénység kultúrája azon lehet változtatni. A cigányság kultúráján is, de azon nem szükséges, mert az nem káros, az nem negatív. Az egy szép dolog. Ugyanúgy, mint minden más nemzet kultúrája. A szegénység kultúráján viszont változtathatunk. A szegénység kultúrájáról ugyanúgy érvényes, nem etnikum függő. Minden társadalomban, a legtöbben van ilyen jelenség. Azoknak a csoportokra jellemző, akik leginkább szegények. Mély szegénységben élnek. Talán Amerikában a fekete emberek, négerek, afroamerikaiak, nem tudom, hogy cool ezt mondani, vagy hogyan helyes. De náluk is ugyanígy a drog, prostitúció, a bűnözés, az alacsony iskolázottság, a magas gyerekszám, a szegénység kultúrájára ez jellemző, a nagyon rossz életkörülmények, a rövidebb élettartam. Ez mind ugyanúgy. Nem etnikum függő, hanem életszínvonal.
Tényleg ezt látni, hogy ha valaki cigánynak születik, akkor ez van, hogy nehezebb kitörni, kevesebb a lehetőség. Mégis azért hál' Istennek egyre több olyan pozitív példa van, mint amilyen a te példád is. Meséld el nekem, hogy nálad hogy jött a vágy, a tudás vágy mellett, a született tudás vágy mellett. Egy jó példa vagy arra, hogy nem, benned is ugyanúgy van, te is tovább akarsz tanulni, te is jobb életszínvonalra vágysz, mint ahogy mindannyian, és ugyanazt véghez is tudod vinni. Ráadásul, majd erről fogunk beszélgetni, hogy 6 gyerek mellett mentél vissza az iskolába tanulni, szóval ráadásul még csak ez se volt akadály, szóval tényleg be tudtad bizonyítani, hogy pontosan ugyanarra képes vagy, mint bárki más. Mi a te történetedben a más, a szerencse, a te személyed, ami miatt te mégis ki tudtál törni?
Azt gondolom, hogy az előbb, amikor az iskolai traumára utaltál, akkor erre gondolhattál, mert engem a saját életemben az iskolában sosem ért trauma. Viszont, amikor az én gyerekem ment iskolába, az én gyerekeim, akkor őket bántották. Csúfolták, sőt meg is verték. Azért, mert barna bőrük van és fekete hajuk. És mindent megpróbáltam, azért mindent mentem tanárokhoz, segítettek, de nem volt megoldás. A szülőkhöz, gyerekekhez volt, hogy beszéltem a gyerekkel, és másnap iszonyúan megverte az én gyerekemet. És az, hogy nem tudod megvédeni a gyerekedet, és kiszolgáltatott vagy, annál rosszabb érzés nincs, hogy nem tudsz egy búrát rátenni, hogy ne bántsa senki, ne nyúljon hozzá senki, és hogy minden nap reggel így engeded el az iskolába. Ez egy nagyon tehetetlen érzés volt. És az én családomban otthon nem beszéltünk erről a témáról, és én is úgy éreztem, mivel engem nem ért semmi. Az én ex-férjem, ő nem cigány ember. tehát nem volt annyira téma nálunk ez. És egyszer otthon voltam, és a harmadik gyerekem, aki óvodás volt, ült a kádban, és dörzsölte magát a szappannal, és azt mondta, nem jön ki, amíg nem mossa le a színét. Az egy borzasztó pillanat volt, viszont azt gondolom, hogy ebben a pillanatban változott meg az én célom, vagyis a gondolkodásom, mert mindenkihez elmentem, az ég egy ott a világon, bármit, de úgy értsd, hogy bármit megtettem volna, hogy ne bántsák a gyerekeimet. Mindenkihez elmentem, csak a saját gyerekemhez nem mentem el, hogy rendet tegyek a fejében, hogy ő nem kevésbé értékes, mint az, aki őt bántja. És ezek után én ilyen komoly erőket fektettem abba, hogy én magam tudjak erről beszélni, hogy én magam ezt elfogadjam úgy, hogy anyám, eddigre már talán 25 is voltam, hogy egész életemben azt hallgattam, hogy milyen rossz igényembernek lenni. És hogy ezen változtassak, ezen a fejemben, ezen a mantrán, és elmondjam a gyerekeimnek, hogy nem, ez nem így működik. Te nem vagy kevesebb, hanem az, aki téged bánt, annak van valami problémája, nem neked. És hogy attól te nem vagy kevesebb, hogy barna bőröd. Ebbe komoly energiákat fektettem, és azt hiszem, hogy ezután vállaltam én nyilvánosan is, meg mindenhol. Az volt az érdekes, hogy a negyedik gyerekemnél, akkor még csak 6, aztán megszületett egy 7. is, a negyedik gyerekem egyszer hazajött, és azt mondta, hogy anya, felszálltam a buszra, és 2 öreg néni már megint elkezdett cigányozni. Volt a gyerekem olyan 14 éves. Szitták a cigányokat, és én csak annyit mondtam, hogy az lehet, hogy én cigány vagyok, de nem vagyok olyan bunkó, hogy beszóljak. És akkor úgy éreztem, hogy hogy de jó munkát végeztem, hogy ezt én pont így akartam, hogy a gyerekemben legyen annyi, hogy nem azt érzi, hogy el kell bújni a föld alá azért, mert barna a bőre, és nem kell hagynia azt, hogy őt bántsák, hanem büszkén tud cigány lenni. Mert lehet így is cigánynak lenni, hogy tudod az értékedet, és nem azért vagy értékes, mert cigánynak születtél, hanem azért, aki és amilyen vagy. Amit elértél, vagy amit megteszel az életedben. És nem a bőröd színe alapján hagyod, hogy valaki ítélkezzen feletted. És nem is tudták bántani. Ami számomra plusz, hogy a következő gyerekeimet soha nem csúfolták. Ahogy az ő fejükben helyre kerültek a dolgok, nem bántották, meg se próbálták csúfolni őket. Ahogy gondolom változott az ő fellépésük és önértékelésük, utána nem is próbálkoztak náluk.
Egyébként érdekes, hogy mondod ezt az idős néni történetet, meg azt, hogy megverték a fiaidat, hogy szerintem a legtöbb esetben az van, hogy az ismeretlentől való félelem váltja ki ezt az emberekből, hogy már rögtön ilyen agresszívan reagálnak a semmire. Mert hogy én rengeteg olyan példát tudok felsorolni, hogy olyan miatt csak úgy szólnak be, vagy bántanak cigányokat, hogy azok nem is csinálnak semmit. És hogy az a probléma ezzel, hogy nőnek föl a gyerekek, a generációk úgy, hogy csak azt hallják otthon, hogy mert a cigány az lop, az nem dolgozik, az csak szüli a gyerekeket. Én is ilyen családban nőttem föl. Nekem ilyen volt az apukám, aki állandóan ezt mondogatta, és sose felejtem el, hogy volt egy zongora verseny, ahova mentem, és ott találkoztam egy cigány lányjal, és hogy így nem értettem, hogy most ez így, hogy lehet itt egy zongora versenyen. Nekem az egy annyira pozitív példa volt, és hogy bennem például az változtatta meg úgy Isten igazából a gondolkodásmódomat, hogy nem, hát itt van, hát ő ugyanúgy lehet tehetséges, ő ugyanúgy lehet okos, és tanult, és az anyukája is emlékszem, hogy olyan szépen föl volt öltöző, és olyan szépen választékosan beszélt. Tudod, amikor így egyszerűen nem szabad hagyni, hogy csak amiatt ítéljünk meg valakit, mert azt hallottuk, hogy mindenkivel úgy kell indítani, és hogy egyébként ez nem csak a cigánysággal, mert hogyha egy valaki szőkehajú, hogyha valakinek műmelle van, hogyha valaki szemüveges, ha valaki olyan ruha van, szóval, hogy mindenkivel le kell ülni, beszélgetni, hogyha akarjuk megismerni, akkor adjunk egy esélyt, hogy megismerjük ténylegesen, hogy milyen a másik, és akkor utána, hogyha megadtuk ezt az esélyt, utána eldönthetjük, hogy egyébként ő, mint személy, az az egyetlen egy személy bennem mit vált ki, szimpatikus-e, de hogy ez végtelenül feldőít, igazából csak ezt akarom elmondani, hogy a semmire. Mire szól be a két néni, hogy ült a fiad a buszon?
Hát valószínűleg felidézett bennük valamit, vagy feltétlenül beszélgetni akartak, nem tudom, de amitről beszélünk most, az egy evolúciós jelenség. Mert hogy akinek erősebb az életösztöne, tehát van egy ilyen veszélyérzete, az fog fennmaradni. Tehát az evolúció során azok az emberek élték túl, akik vigyáztak magukra, mert aki nem vigyázott magára, hanem nem feltételezte, hogy ez az oroszlán meg fog harapni, vagy valami, az inkább megette az oroszlán. Tehát ez egy ilyen evolúciós fejlődésnek és egy önvédelmi eszköz, hogy hallottál valamit, de nincs saját tapasztalatod, akkor valószínűleg nem a saját tapasztalatod alapján fogsz ítélkezni. Ez szerintem egyáltalán nem negatív. Én például felszálltam a vonatra, és a helyemen ott ült egy arab ember. És álltam is, végigfutott minden sztereotípia, amit az arabokról tudok, uh-huh. És arra gondoltam, ha én nőként oda megyek, akkor lehet, hogy lemészáról, vagy nagyon mérges lesz rám, hogy én megkérem, hogy szeretnék leülni oda, és addig tekatóriáztam, és szerencsétlenkedtem, hogy elment onnan. És így álltam, néztem is, néztem a mozit a fejemben, hogy hát lehet, hogy ki tudja, hogy mi történik, mert ezt olvastam, és ezt láttam, nem is tudom, hogy szóljak neki, vagy leüljek inkább más helyére, és kerüljem el. De aztán így én nagyon szégyeltem magam, akkor egy meg viccesnek is találtam. Nekem is vannak előítéleteim azokkal a dolgokkal, meg sztereotípiák a fejemben, ami alapján cselekszem, azokkal a dolgokkal kapcsolatban, amivel nincs személyes tapasztalatom. Én ez azért egy természetes önvédelmi eszköz, ami viszont nagyon káros tud lenni.
Meg ráadásul ugye a te történetedben, a cigánysággal kapcsolatban, ugye amit meséltél, hogy anyukád mindent ennek tudott be, és mondjuk, hogyha bele gondolok a történeteddel, hogy az, hogy a gimnázium évek alatt, ha jól emlékszem, 15 évesen született az első gyereked, gondolom, annyira anyukád nem örült.
Nem,
akkor.
Az én családomnak ez tragédia volt.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Én egy tehetséges gyerek voltam, vagy annak számítottam. Én nagyon-nagyon jó tanuló voltam, és engem egy okos gyereknek könyveltek el. Sosem volt ezzel problémám, és így lettem terhes. Úgy lettem várandós az első gyerekemmel, és én egy ilyen öntörvényű gyerek voltam mindig, amit jól kezeltek a szüleim. Nekem van egy alapvető elvem, hogy hol kezdődik az élet, és már ez akkor is megvolt, és így született meg az első gyerekem, az első férfitől, akivel életemben jártam, vagy is, hogy akivel közelebbi kapcsolatba kerültem. Nem így terveztem, de így utólag nem bánom már, hogy ez így történt. Az első évben megszületett az első, aztán a következő évben a második. Szerintem már akkor gyanították a szüleim, hogy a gyerekük tényleg nem normális, de borzasztó lehetett nekik, nagyon nehéz ezt így elfogadni. Viszont azt, hogy nem kell jónak lenned ahhoz, hogy szeresselek, azt azért én tudom, mert engem nagyon szerettek. Az én nagymamám is nagyon szeretett, és ahhoz képest, hogy addig nagyon-nagyon büszkék lehettek rám azért, mert nagyon-nagyon jól tanulok, és atomfizikus akartam lenni, ahhoz képest mellettem voltak. És nem azt mondták, hogy akkor old meg egyedül, hanem szerették a gyerekeimet, és nagyszülők voltak mind a ketten. Az ő saját maguk módján. Én egy olyan ember vagyok, aki szereti maga megoldani és megtanulni a dolgokat, és ezt akkor is hagyták, tehát én voltam az anyukája a gyerekeimnek. Ehhez azért ragaszkodtam, meg se próbálták ezt így átvenni, hogy béna lennék, de nem lehetett nekik egyszerű, azt gondolom, hogy gyerekként lettem anya. És az én gyerekem például, én olyan mázista voltam, hogy ugyanannál az orvosnál szültem mind a 7 gyerekemet. És végig tisztelettel beszélt velem. Én ezt most tudom, hogy milyen fontos, mert a gyerekotthonos gyerekemmel nőgyógyásznál voltam, és ott nem volt egy állami rendelésen, és nagyon-nagyon kellemetlenül beszélt az orvos, és hogy mennyire fontos az, hogy tisztelettudóan beszélt velem, és nem helyeselte, és mindent megtett, de tisztelettudó volt, és emberként bent velem, és vigyázott, és így tájékoztatott mindenről. Amikor az első gyerekem megszületett, akkor a szülésznő azt mondta, hogy gyereke született a gyereknek. Ez volt az első mondat, amit az én gyerekem ezen a földön hallott. Az azért fájt, hogy nem ezt kellett volna hallania. Amit lehet, hogy nem értett, de én tudom. És az, hogy én egy olyan szerepből, hogy mindenki büszke rád, vagy hogy szeretnek, olyan szerepből kerültem abba a szerepbe, hogy kitört rajta a cigány vére. Tehát utána engem borzasztóan elítélt mindenki, hogy gyerekként született gyerekem. Ez egy hatalmas nagy változás volt az életemben, és azt gondolom viszont ez jó volt arra, hogy megtanuljam, hogy mennyire nem fontos, hogy mások mit gondolnak rólad. Mert egyáltalán nem fontos. Az se, ha jót gondolnak, az se, ha rosszat. Az a fontos, hogy én mit gondolok magamról, és hogy miben hiszek. Nekem azért ez ott azért alapvetően változott meg, hogy én nem változtam semmit, csak gyerekem született. És abban az időben engem borzasztóan sokat hallottam, hogy negatívan ítélnek meg, mert hogy cigányoknak gyerekkorúban, a cigányoknak nagyon sok gyereke születik, meg hogy milyenek, és ahhoz képest azelőtt én egy zseni szerepben voltam. Azelőtt okos voltam, és hirtelen egy buta cigány lettem. Ugyanaz az ember voltam. Semmi nem változott. Nem lett kevesebb vagyom, hanem a megítélésem annyi történt, hogy gyerekem született.
De egyébként itt szeretném most elmondani, mert beszéltünk az adás előtt, hogy én így az anyákkal, meg az anyatörténetekkel foglalkozom, és itt szeretném azt behozni, hogy egyébként bárki, tehát fehér vagy bárki, onnantól kezdve, hogy anya lesz, egy teljesen más megítélés lesz. Tehát, hogy onnantól kezdve a munkahelyeden te az X gyerekes anya leszel, aki... ő el van a gyerekeivel, mert tehát, hogy egy, és el tudom képzelni, hogy egyébként erre még rátett az is, hogy cigány is vagy, és 15 éves is, de hogy tehát, hogy már ez is egy ilyen címke lesz egyébként a nőkön, hogy te anya vagy, mert onnantól már te nem vagy képes olyan dolgokra, mint azok a nők, akiknek nincs gyerekük, hát dehogy nem.
Sőt. Azt gondolom, hogy az, hogy én tudtam változtatni, az azért van, mert hogy gyerekeim vannak. Ha ők nincsenek, és nem szeretném, hogy a világ egy jobb hely legyen, akkor valószínűleg én még nem csináltam. Én tök jól el lennék, mert igazából én úgy éreztem, hogy ahhoz, hogy én nem vagyok buta, nekem nem kell papír. Én tudom magamról. Más meg nem érdekel, hogy mit gondol rólam. Viszont ahhoz, hogy ez a világ egy jobb hely legyen, nekem kellett tanulnom, és kellett a papír. És az, hogy a gyerekem megtanulja magáról, hogy ő nem kevésbé értékes, és aztán még sok száz gyerek ezt megtanulja, és magáévá tegye, kellett, hogy tanuljak. Kellett, hogy megértsem, hogy miért van a cigányoknak ilyen sok gyereke, kellett, hogy megértsem, hogy miért élnek kevésebb ideig, hogy miért élnek úgy, ahogy. Nekem ez nagyon szükségem volt arra, mert ahhoz, hogy tudjunk változtatni valamin, előbb meg kell értenünk. Meg kell értenünk a szerepét a társadalomban, hogy aztán változtatni tudjunk ezen. És ez számomra borzasztóan izgalmas, és borzasztóan nagyon-nagyon érdekes, és ezzel szívesen az én szakterületem a szegénység, és a cigányokat érintő társadalmi jelenségek. Soha nem akartam a cigányokkal foglalkozni. Viszont ez egy nagyon izgalmas dolog. Ha a cigány ember vagy, akkor meg pláne, mert hogy magadról ez az önismereti dolog az is, hogy ez hogyan határozhat meg valakit azt, hogy cigánynak született. Ez azért nagyon izgalmas tud lenni. És az, hogy gyereked van, kiért tennél meg bármit? Magadért, mert nem, de a gyerekedért bármit megtennél az ég adjat a világon. Szerintem nekem ez így. Ha nem lennének gyerekeim, akkor én nem mentem volna egyetemre. Sőt, én úgy mentem egyetemre, hogy a gimnázium alatt volt egy tanárom, meg van is, aki a végén nagyon rossz volt. Én a gimiben fedeztem fel újra, hogy úristen, ha a gyerek mellett érettségiztem, hogy milyen jó tanulni, kiszakadni az anyaságból. Heti 3-szor nem anya voltam, hanem irodalmat tanultam, és történelmet, és mindenféle klassz dolgot, a matek volt, azt is nagyon-nagyon szerettem. De ennek vége lesz, amikor érettségizni kezdesz, és nagyon rossz volt, és kérdezte a töri tanárom, Szabó Zoli, hogy miért nem folytatom egyetemen, és akkor én nagyon szeretem őt. A világ legokosabb emberének tartom. És arra gondoltam, hogy csak tudja, mit beszél. Okosabb nálam, ezért lehet, hogy jó, akkor megpróbálom. És beadtam a jelentkezésemet, és így le is tudtam. Beadtam, jól van, letudtam a szükséges dolgot, és így megtettem, ami tőlem telik, de aztán jött augusztusban az esemes, hogy felvettek. Az nekem nem volt jó, mert nem úgy választottam szakot, első helyen szociológus, második helyen matematikus, hogy miről tanulnék szívesen. Hát ez nem volt benne a pakliban, hogy felvesznek. És akkor megnéztem a térképen, hogy hol van Pécs. Úgy hidd el, hogy én a Kecskemétről alig tettem ki a lábamat. És annyira nem aludtam otthon, még megszülettek a gyerekeim. És megnéztem, hogy hol van Pécs. Hát a világ végén van, és ott kéne aludnom. Hát ez biztos nem. Biztos, hogy nem fogom. Itt halnak sorra a gyerekeim, hogyha itthon hagyom őket. Akkor már azért volt, aki szakácsnak tanult, szerintem. Szóval már nem voltak olyan kicsik, és mondtam, de hogy megyek, mi lesz meg. Egyébként az én házasságomban, hogy én otthon ne aludjak otthon, az így nem fért volna bele. De aztán jöttek a gyerekeim, hogy anya, nem lesz még egy ilyen esélyed, csináld, büszkék vagyunk rád nagyon. És akkor az jutott eszembe, ha én most nem megyek el, akkor legközelebb végignézhetem, ahogy a gyerekem nem mer elmenni, és megváltoztatni, és megcsinálni. Így mentem el Pécsre. Viszont anyám azt mondta, hogy eladják a szerveimet. Az ex-férjem azt mondta, hogy találok egy okosabb férfit nála, ami sajnos nem sikerült. Nem ez volt a válásunk oka. És akkor mi volt még? Én azt gondoltam, hogy eltévedek, és soha az életben nem kerülök elő, mert én mindenhol eltévedek. Abszolút mindenhol. És igen, eltévedtem, de első nap odaértem nagy nehezen. Úgy értem oda az egyetem épületéhez, hogy egy fiú lerajzolt, hogy néz ki a kapuja, hogy melyik busz leszállok, és meglátom. Jó, megtaláltam, tényleg úgy nézett ki, mint egy garázsajtó. Aztán este, hogy menjek a kollégiumba. És aztán ott, hogy leszálltam, és ott ültek, a sztereotíp gondolkodás, mindenhol ott van, sakkoztak az emberek. Ó, mondom, aki sakkozik, az biztos intelligens, apám is az volt. Oda mentem, és kerestem, hogy hol van a Laterum kollégium. Hát az ember alig tudott beszélni, olyan részeg volt. De ragaszkodott ahhoz, hogy elkísérjen. És mondom, anyám látna, biztos megnyúzna, hogy egy holt részeg ember kísér a kollégiumba. És elkísért a kollégium, meg lett. És utána ez az egyetemi évek, azok viszont arról szóltak, hogy megtaláljam azt, amit szeretnék csinálni. Én 2 évig nem mondtam el senkinek, hogy hány gyerekem van. Azt, hogy cigány vagyok, ezt nem tudom letagadni, nem is próbáltam meg. De nem akartam. Nem akartam, hogy sajnáljanak, nem akartam, hogy bárki azt higgye, hogy jaj, szerencsétlen, sok gyerekes nő. Nem akartam előnyöket ebből. Én azt akartam, hogy ugyanolyan esélyem legyen, mint bárki másnak. Meg tudtam azt, hogy képes vagyok rá. Mert úgy mentem oda, hogy ugyanolyan agyam van, mint bárki másnak. Akkor miért nem mehetne? Azt gondolom, hogy ez így teljesen jó volt. A végén elmondtam azt az utolsó év előtt, hogy egyébként 6 gyerekem van a társaimnak, és utána ezzel sokkolták az előadókat, hogy egyébként meg 6 gyereke van, és aki addig ismert, az ők is csodálkoztak, és ez mindig nagyon vicces volt. Hát az anyagi része az nem volt könnyű. A húgom, amikor elmentem egyetemre, ő azt mondta, hogy hát vagy szellemileg nem fogom bírni, vagy anyagilag. Hát anyagilag volt, hogy ilyen 5 forintra ki volt számol, vagy haza tudjak menni, vagy hogy tudjak bármit is enni. A gyerekeim nem haltak éhen, sőt, olyan jól el voltak nélkülem, hogy konkrétan rosszul esett, hogy milyen jól megvannak, önállóbbak lettek, mosogatni utáltak. Azt tudom, hogy minden, amiben mélyedés volt, ettek, de nem mosogattak. És így, ez egy ilyen tök jó út volt ez is. a szakdolgozatomat a cigány nők etnikai identitásának sajátosságaiból írtam, mert addigra azért már tudtam, hogy mivel, mi az, amiben jó vagyok, és azt gondolom, hogy nincs hátrányosabb helyzetű ebben az országban, mint a cigány nők. A képzettség, az élethelyzet és mindenféle szempontból. És azt gondolom, hogyha valahol érdemes tevékenykednem, az a terület, hogy a cigány nőket megismerni, vagy a gyerekeket, ahogy hogyan lehet nekik segíteni abban, de már nem csak a cigány nők, meg nem csak a cigány gyerekek, hogy jobb életük legyen, mert viszonylag egyszerű dolog, mert hogy a fejünkben dől el, ez olyan közhelyes. De ha elhiszed, akkor ha megváltoztatod például a tanoda, a cigány misszió része. És ha oda bejön egy gyerek, akkor sokszor azt gondolja, hogy milyenek a cigányok. Lopnak, csalnak, hazudnak, büdösek, koszosak, hasonló, primitívek. És akkor mi vagy te cigány? Hát akkor azért vagyok ilyen. És akkor ott vagyok én, hogy de én is cigány vagyok. Akkor milyenek a cigányok? És mit lehet elérni a cigányoknak? És hogy hogyan? És hogy mit lehet álmodni? Mert még amikor így korlátozódik a gondolkodásod arra, hogy milyenek a cigányok, főleg ha egy gettóban laksz, akkor nem tudod elképzelni azt, amiről sose hallottál, és ez, hogy minél többet mutassunk meg a világból, és a lehetőségekből, ez azért fontos, és hogy változtassunk az önmagukról kialakított képen. Azt gondolom, hogy én ezt csinálom, meg ezt csináljuk, és ez működik, nagyon jól működik, viszont ez minden gyereknek erre van szüksége, hogy mutasd meg, hogy bármit elérhet. Egy gettóban, a szegénység kultúrájában olyan túlélési stratégiák alakulnak ki, ami ott életben tartja. Ha ő azt nem tanulja meg, akkor ott meghal. Akkor ott nem tud érvényesülni. Akkor ő belőle nem lesz a gettóban sikeres ember. A gettóban mi van? Erőszak, agresszió, az győz, aki előbb üt. Vagy az, aki agresszívebb és erősebb. Ez fontos. Ezt nem mondhatjuk azt, hogy nem fontos, mert életben kell maradni. Viszont ez a gettón kívül nem működik. Ezért börtönbe csuknak. Ez büntetendő. Az, hogyha hangosan kiabálsz, hogyha megfenyegeted, vagy ha éppen elveszed, ez a gettón kívül nem működik. Tehát ahhoz, hogy a társadalomban érvényesülni tudjon, meg kell tanulni új túlélési stratégiákat. És ezt meg kell tanulni, meg kell mutatni, hogy működik, és ha működik, akkor használni fogja. De ez borzasztóan hosszú út, és nem olyan egyszerű. Ezt úgy szoktam elmondani, hogy az onnan való kivezető út, az pont olyan hosszú, mint ha úgy képzeld el, hogy ha most egy neked például, meg kéne tanulnod élni a gettóban. Nem hiszem, hogy neked könnyebb dolgod lenne. Igen, mint azoknak a gyerekeknek, akiknek az iskolában teljesítményt kell felmutatniuk, vagy éppen a magatartásukkal van probléma.
És gondolom a gettó falain is nehéz átjutnod, mert gondolom nem az van, hogy ott ülsz a tanodába, vagy annó a játszóházba, vagy egy bamba-bama klubba, és akkor azt mondod, hogy gyertek, és özönlenek ezek a cigánynők, a gyerekek, bárki, hanem gondolom, amit mondtál is, hogy ez idő, és hogy ez rengeteg munka, hogy egyáltalán hogy tudsz átjutni ezeken a falakon?
Mezlista vagyok, ilyen szempontból, hogy barna bőröm van és fekete hajam, és hogy nagyon-nagyon-nagyon szeretem azt, amit csinálok, és nagyon szeretem ezeket az embereket, nem csak ezeket így általában. Én szeretem az embereket. Tényleg. És azt gondolom, hogy kell egy bizalom. Az, hogy én barna bőrű vagyok és fekete hajú, azért a cigányok körében ébreszt bizalmat. A másik az, hogy én tudom, milyen cigánynak lenni. És ez fontos. Tudom, mit beszélek, mert én is cigány vagyok. Tehát, ha egy nem cigány mondja azt, hogy csináld azt, arra könnyű azt mondani, hogy jaj, hát te könnyen beszélsz. Hát, ha én mondom, akkor meg el lehet inni. Mert hogy sok gyerekem van, gyerekkoromban olyan szegények voltunk, hogy volt, hogy nem volt mit ennünk. Az én húgom például cukros vizet ivott tej helyett, mert nem volt tejre pénzünk. Szóval nekem nem lehet azt mondani, hogy nem tudom, mit beszélek. És azt gondolom, hogy ez azért fontos, hogy valaki hiteles legyen, tudjon cigány emberekhez is szólni, és nagyon-nagyon-nagyon jól esik az, hogy büszkék rám. a gyerekek is nagyon büszkék rám, és hogy nagyon szeretnek. Az, hogy bejussok a gettóba, az nekem nem jelentett olyan különösebb problémát, mert könnyen kapcsolódom. Tudom, hogy hogy működnek a dolgok, mert én is éltem ott. És azt kell tudni, hogy legyen az cigány, vagy nem cigány, vagy kínai, vagy bármi, minden szülő szereti a gyerekét, és jót akar neki. Én tudom, hogy van, aki nem jól csinálja, tudom, hogy vannak szélsőséges esetek, de a szülő, az anya, az jót akar a gyerekének, akkor is, ha elnevezi Leonidasnak, vagy valamelyik nap, vagy Ricardónak, azért csinálja, azért nevezi el így, mert látott valamit, ami nagyon szép, és ő azt szeretné, hogy a gyereke olyan legyen. Intimea vagyok. Azért, mert az én szüleim kedvence az aranyember volt. De ha az én szüleim egy sorozatot néznek, mert ahhoz van hozzáférésük, és az szokás, akkor lehet, hogy én is ezt maralda vagyok. Ebből csinálni megkülönböztetés, hátrányos megkülönböztetést, az ma már szokás. Pedig azért nevezed el a gyerekedet valahogy, mert láttál valamit, ami számodra sokat jelent, és jót akarnál a gyerekednek.
Hát az én kislányom Emma a Jó barátok miatt. Az is egy sorozat. És ezt soha nem mondja, ezt nem rója föl nekem senki.
Igen. Az nekem másik. Hát az én lányom, az egyik Anna, a másik Lili. De Anna az én családomban nagyon sok, valamiféleképpen Marianna, Anna. Lili pedig, hogy is lett Lili? Hát Laci Lili így illett hozzá, és az Anna meg a Lili, hogy két betűből áll, ez nekem így nagyon tetszett. És a második lányomat mindenki úgy ismeri az óvodában, hogy Laci Lili, senki nem szólítja Lilinek, ő teljes néven szólítja az összes óvodás. Úgyhogy ő nagyon komolyan veszi magát. Ő egy nagyon makacs, határozott gyerek, és nagyon hasonlít rám, és sok türelem kell hozzá.
Az igen. Egyébként ez nagyon durva, hogy hallgatlak, és ugye ezt a beszélgetést nem rögzítjük kamerával, de hogy gyakorlatilag végig mosolyogsz, és mi biztos vagyok benne, hogy közben rengeteg olyan történettel, olyan emberrel találkozol, ami nem megmosolyogtató, vagy ami nem lehet mosolyogni, és hogy az jutott eszembe, hogy van 7 gyereked, tehát hogy 7 gyerek után, vagy 7 gyerek iránt van egy felelősség, egy felelősségtudat benned, és hogy nekem csak 3 van, és megőrít, hogy minden pillanatban azon gondolkozom, hogy ezzel a 3 gyerekkel mi lehet éppen, hogy most az iskolában belázasodott-e, nem, hogy sikerült a dolgozata, ki bántja, ki nem, ki szól be, nem tudom. És hogy te ezek ellenére azt mondtad, hogy erre tetted fel az életedet, hogy akkor nem csak 7, hanem ahogy mondtad, még nagyon-nagyon sok gyereked van, meg nagyon sok család, hogy ezt hogy bírod?
Hát rengeteget dolgozom. Nagyon sokat. Igyekszem magamra is figyelni, mert pont valamelyik nap olvastam, hogy a saját boldogságod árán nem tehetsz másokat boldog-e. Mert néha nagyon fáradt vagyok, viszont van értelme annak, amit csinálok. Látom, ahogy változik a gyerekek élete, ahogy kinyílik számukra a világ. Engem ez azért feltölt, és ez erőt ad ahhoz, hogy minden nap felkeljek. Ez nem jelenti azt, hogy nem volt már, hogy sírtam sokszor. Nem volt már, hogy így feküdtem az ágyon, és csak azt tudtam mondogatni, hogy nem bírom tovább. Ez előfordult, de olyankor kialudtam magam, felkeltem, és csináltam tovább. Mert hogy tényleg felelős vagyok azért, hogy milyen világot teremtek. Ezért nem csak én vagyok felelős, hanem mindannyian felelősek vagyunk, hogy hogyan hatunk erre a világra. És ha tehetek azért, hogy ez a világ egy jobb hely legyen, akkor ez az én befektetésem. Az, hogy ott vagyok, és csinálom. És hogy nem adom fel. Ha már itt vagyok, akkor csináljak valami jót. Ez nekem fontos. Azt nem tudom, hogy hogyan. Bennem van valami ilyen motor, ami engem motivál erre. Tényleg nagyon fontos ez számomra, hogy egy jobb hely legyen, jobb életük legyen azoknak, akiket valahogy a sors rám bízott valamilyen szinten a gyerek otthonban, vagy én szültem őket, vagy a gettóban megismertem, és egy csapat lettünk, vagy hatással vagyok az ő életükre, mert büszkék rám, és azt látják, hogy én meg tudtam csinálni, és akkor elhiszik, hogy ők is meg fogják tudni, és a szülőknek, akik támaszkodhatnak rám ebben. Mert van egy dolog, amiben viszont nem vagyok partner, ez a mártír szellem. én nem vagyok áldozat, és nem is szeretnék az lenni. Ha a mártírkodásból érnek hátrányok mindenkit valamiért, de ha állandóan, ha abból próbálunk tőkét kovácsolni, hogy milyen hátrány ért minket, tehát mártírkodunk, az nem vezet előre. Az jelenleg oda vezet a hátrányokból kovácsolt előny, hogy előbb adnak segélyt a cigányoknak, mint a nem cigányoknak. Tehát, ha beírod, hogy cigány vagy, az már eleve hátrányos helyzetnek számít, holott nem vagyok attól hátrányosabb helyzetben. Tehát nem tudok kevésbé tanulni. Ha az életem nehezebb, tehát ha az életkörülményeim nehezebbek, az igen, az számít. De ha elhiszem, hogy nem a származásom miatt, akkor ez ott van a lehetősége annak, hogy én is meg tudom csinálni. De ha a származáshoz kötöd, azt nem tudod megváltoztatni. Én nem tudok nem cigány lenni. Én cigány ember vagyok. És ezen nem tudok, és nem is akarok változtatni. Én szeretem azt, aki vagyok. Úgyhogy ez egy fontos dolog abban, hogy én ezt csinálni tudjam.
Uh-huh. És beszéltünk az életed legfontosabb végkifejletének számító boldogságról, uh-huh. meg hogy most itt említetted ezt a mártír szerepet is, és megkérdeztem az adás előtt tőled, hogy erről kérdezhetlek-e, uh-huh. és azt mondtad, hogy igen, hogy biztos vagyok benne, hogy egy hatalmas döntés volt az, hogy te 7 gyerek után végül úgy döntöttél, hogy elválsz a férjedtől.
Ez egy nagyon-nagyon nehéz döntés volt. 25 évig voltam már ex-férjemmel. 7 gyerekünk van, viszont az ő életében is komoly változás történt, aminek köszönhetően nekem is változtatni kellett. És mind a kettőnk élete változott, és elfejlődtünk egymástól. És 15 évesen, ha azért még a női szerep az nincs úgy helyén, én 15 évesen anyuka lettem, és nem nő. És az én házasságommal is én azt gondolom, hogy inkább anyuka voltam, és nem nő. Ez is azért sokat jelentett abban, hogy elváltam. 25 év után nem egyszerű elválni. Viszont ha azt látja tőlem a lányom, hogy bennem adaradok egy nagyon rossz házasságban, 7 olyan ember él együtt, aki nem szereti már egymást, és nem is becsüli meg egymást, akkor azzal sokkal többet ártok, mint az, hogy azt mondom, hogy akkor elválok. És hogyha majd arra gondoltam, amikor ezt a döntést hoztam, hogyha nem válok el, akkor ezt látják tőlem a lányaim. És majd, ha ők benne lesznek egy nagyon rossz kapcsolatban, akkor végignézhetem, hogy benne is maradnak azért, mert ezt lettek tőlem. Ezt a példát. És én ezt nem akartam. Azt szerettem volna, hogyha jó életük lesz, ha megbecsülik magukat, és ez ma így is van. És ez a nagyobbik lányom 18 éves, és egy gyönyörű, szép, öntudatos lány, aki egyáltalán nincs baj azzal, hogy ő cigány, ő büszke is rá, művészet is, szobrász lesz, a kisebb pedig nagy csoportos. És nem láttak olyat, hogy valami akadály lenne számukra, akadályt jelentene a cigányság. Vagy éppen remélem, hogy nem hoznak olyan döntéseket, amit nem tudnak változtatni. Tehát ha én amikor elváltam, akkor 2 ok miatt a lányaimnak mutatott stratégia, vagy rossz példa, mert én azt anyámtól azt hallgattam, mert hogy az anya szerepet, hogy egy nőnek mindent ki kell bírnia. Ez szerintem a köztudatban is így van, hogy egy nő az erős. Egy nőnek mindent ki kell bírnia, amilyen virágot szakítottál, azt szagoljad, és így kellett egy idő, amikor basztus, egy életem van. Élhetném én ezt így is, hogy emberszámba se vesznek. Hogy nem vagyok jó. És nem érzem azt, hogy jó vagyok valakinek. És egész életemben így kellene élnem, csak azért, mert egy nőnek mindent ki kell bírnia? Nem szeretném ezt én így leélni. Egy ilyen is benne volt az én válásomban, hogy mindent megpróbáltam, hogy változtassunk. Azt gondolom, hogy elmentem a falig, elmentünk, sőt, volt, amikor az ex-férjem is partner volt, hogy ezen javítsunk tényleg mindent. De amikor nem sikerült, akkor meg kellett hozni egy döntést, ami úgy fel, hogy ha én nem merek dönteni, akkor neki se lesz jó, meg nekem se. És így azt gondolom, hogy ez így korrekt. Hogy akkor ne együtt éljünk egy rossz életet, hanem külön, talán egy jobbat. És az én életem, azt gondolom, én nagyon szeretem az életemet. Én egyedül élek, már azóta, viszont jó sokat dolgozom. És igazából nekem, én hiszek a szerelemben, őszintén. de abban is, hogy nem kell együtt maradni, ha valami rongál, ha valami nem jó, abban nem maradok benne. Mert tartom magam annyira, becsülöm magam annyira, hogy nem maradjak benne abban, ami nekem árt, és ami nekem rossz.
És most boldog vagy?
Igen. Igen. Nem azt mondom, hogy nincsenek nehézségek, főleg a munka mennyisége miatt, meg, de boldog ember vagyok. Így éjjel-nappal nem mosolyognék, ha nem így lenne. Tényleg jellemzőrem, hogy állandóan vigyorgok, ha kell, ha nem. És ez fontos. Azt gondolom, hogy ezt így abból adhatsz, amit van, ez is közhely, de ez jó. Másként nem menne. Hogyha magamra nem figyelnék, akkor nem tudnék dolgozni. A magamra figyelés az azt jelenti, hogy nagyon szeretek úszni, és hasonló, azért igyekszem az én időre figyelni. Másik meg azt csinálom, amit szeretek. Ezt választani, hogy hű maradjak önmagamhoz, és tükörbe tudjak nézni. Ez is fontos.
Így van. A közösségi oldalakon találtam pár kommentet rólad. Timi, csodás hidat képez a segíteni vágyok és az azt elfogadók között, ahol szükség van támogatásra, őt ott biztosan megtaláljuk. És olvastam olyat is, hogy ha sokkal több lenne belőled, akkor sokkal több hely lenne a világ. De már ennek az egynek is nagyon örülünk.
De cuki.
Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, hogy elfogadtad a meghívást, és mindannyiunk nevében nagyon szépen köszönjük, hogy tényleg ezt így csinálod, és mi is nagyon büszkék vagyunk rád.
Köszönöm, én is nagyon köszönöm.
Köszönöm a hallgatóknak, hogy ma is velünk tartottatok. 2 hét múlva ismét egy érdekes emberrel és egy érdekes történettel találkozunk, addig a közösségi felületeken megtaláltok. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.